60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. Éri Júli vagyok, és az év utolsó magazin műsorával várom önöket. Munkatársaimmal úgy gondoljuk, lélekben már mindenki az ünnepek felé kezd fordulni. Ha nem is a karácsony a mai témánk, de mindenképpen kellemes, békés, pozitív kicsengés interjúkat kínálunk a következő órára. Mik is ezek? Elsőnek valaki olyan szólal meg, aki a magyar és etruszk rovásírás olvasatával foglalkozik. Van, akinek szenvedélye a régi mozik történetének a felkutatása. Hogyan is zajlik egy casting? Erről is hallhatnak. A boldogság óráról megismétlünk egy beszélgetést. Végül egy alig 2 hónapos új gyerekkönyvkiadóról mesél az egyik alapító. Jó szórakozást kívánunk mindezekhez! Elsőnek egy villamos mérnök mesél az egyik hobbiáról.
Mai beszélgető társam Fabó László, villamos mérnök. Ha tetszenek rá emlékezni, orgonajavítás kapcsán már hallottak róla, és most egy másik különleges hobbija az, amiről beszélgetünk. Évtizedek óta foglalkozol egy bizonyos írással. Milyen írással?
Az etruszkok írásával.
Nagyon érdekes előadást hallgattam általad, kivetítő is volt, olvasni is lehetett, és az a része ragadott meg, hogy összehasonlítottad más értelmezésekkel. A kivetítő lehetett is látni azokat a úgymond eredeti vagy könyvből kivetített képeket, ahol ez az írás megjelent, és nagyon látványosan tudtad olvasni és magyarázni, hogy kell értelmezni. Most erre hogy jöttél rá?
Az előadásomnak a címe az volt, hogy etruszk feliratok olvasata. Annak idején, amikor már elég jól tudtam olvasni a székely magyar rovás szövegeket, egyre másra találkoztam korábbi kutatóknak azzal a véleményével, hogy valamiféle kapcsolatnak kell lennie a székely magyar rovásírás és az etruszkok írása között, legfőképpen azért, mert sokan mások is elvégezték ezt az összehasonlítást, a jelek alakjában szinte megegyezik a kétféle írásmód, ami nagy zavart okozott és okoz tulajdonképpen a mai napig is sokaknál, hogy viszont a jelek által képviselt hangértékek azok nem azonosak. És ezért, tehát valamikor régen sokan megpróbálkoztak azzal, hogy a székely jelek elfogadott hangértékeivel próbálják olvasni az etruszk feliratokat, nem sikerült. Ezért nem sikerült, mert azok a jelek, amit az etruszkok használtak, és amik nagyon hasonlítanak a székely jelekhez, azok a jelek egészen más hangokat képviselnek, és hát természetesen így nem is lehetett a nyomára jutni. Most igazság szerint nekem a legnagyobb lökést az adta arra, hogy én elkezdjek foglalkozni az etruszk feliratokkal, hogy 2005-ben megjelent Magyarországon egy nagyon híres, nemzetközileg nagy ismertségű olasz nyelvész professzornak a könyve, a Ősi kapocs címmel, amelyben ez a professzor azt fejti ki, hogy a saját összehasonlító nyelvészeti kutatásai alapján meg kell állapítania, hogy az az út, amit eddig az etruszkok írásával kapcsolatosan Olaszországban vagy világszerte az etruszkológusok követtek, az nem megfelelő irányú, helytelen elképzelésen alapul, és ebben a könyvében bebizonyítja, hogy akkor is kimutatható, hogy helytelen az út, hogyha egyébként semmi módon nem tudjuk érteni még az etrusz feliratokat. Egész egyszerűen az etruszki jelsoroknak az egymással való összehasonlításaiból kiderül, mondja a professzor, hogy az etruszkoknak muszáj volt ragozó nyelven beszélniük. Ezért tehát az az irány, amit eddig az etruszkológia követett, az egyszerűen tarthatatlan, és ebből következően mindaz, amit erről ír az etruszkológia, valószínűleg nem is érvényes. Emellett még egy fontos megállapítás, nagyon sok egyéb megállapítás mellett, mert nagyon komolyan körüljárta a témát, hogy feltűnően kevés az etruszk feliratokban a magánhangzó. Zavarba ejtően sok mással hangzó torlódik egymás után, így nem lehet beszélni, mondta ő. Tehát valamilyen dolognak fel kellene oldania ezt az ellentmondást. Na lényeg, hogy én nagyon alaposan áttanulmányoztam a könyvét, és arra a következtetésre jutottam, hogy egyrészt a professzor nagyon pontosan meg tudta fogalmazni az alapproblémát, viszont ami miatt neki személy szerint nem sikerült sokkal inkább elolvasnia végül is az etruszk feliratokat, amiből éppen az ő hazájában van rengeteg, Itália, az etruszkok egykori hazája, az, hogy a professzor, ha tudott is, semmi érdemlegeset nem tudott a rovásírás működéséről. És mivel nem tudott semmit a rovásírás működéséről, és ugyanakkor nekem személy szerint meg az volt a véleményem, hogy az etruszkok írása is egyfajta rovásírás, amire érvényesnek kell lennie a székely magyar rovásírás működésmódjának, ezért tehát ő nem juthatott komolyabban előre az eredményét illetően. Én viszont éppen azért, mert hogy én már ismertem a székely rovásírás működését, és ezt alkalmazni tudtam az etruszk feliratoknak az olvasási kísérleteiben, rendkívül gyorsan jutottam előre.
Az etruszkok és a magyarok között volt kapcsolat, vagy ez nem érinti az írást?
Tehát
hány ezer év van köztünk, vagy hány száz év?
Igen. Más dolog azzal foglalkozni, hogy a magyar népesség és az etruszk népesség között volt-e és milyen kapcsolat, hiszen az etruszkok a hivatalos történetírás szerint időszámításunk előtt körülbelül 900-tól, nagyjából időszámításunk után 100-ig, tehát lényegében egy évezreden keresztül volt létező népesség Európában. Onnantól kezdve feloldódtak, eltűntek, úgyhogy az írásuk és a nyelvükről semmi nem maradt fenn ismeret. Viszont, ahogy egyébként erre egy utalást tettem az előadásomban is, Vas megye arról híres, hogy a régészek feltárásai szerint olyan vasolvasztó kohókat, kemencéket találtak nagy számban, amiben ugyanazzal az eljárással olvasztották a gyepvasat vassá, mint amilyen eljárással Itáliában nagy mennyiségben dolgozták fel egyébként az etruszkok szintén a vasat, legfőképpen Populónia tartomány területén, ott hatalmas meddőhányok bizonyítják, hogy évszázadokon, majdnem évezreden keresztül rettenetes mennyiségű vasat dolgoztak fel. Na most ez a kettő biztos, hogy egymással kapcsolatban volt, sőt a Vas megyei kutatások azt bizonyítják, hogy nagyjából egy időben. Tehát mostantól számítva nagyjából 2500, majdnem 3000 éves távlatban párhuzamosan futott a két kultúra, tehát szükség, és a tetejében kicsi a távolság. Tehát az, hogy durva, mit tudom, 700 kilométer van a kettő között, ez majdnem gyalog is pár nap alatt bejárható. Tehát kellett, hogy legyen a két terület között nagyon ősi kapcsolat, és egyébként ebből következően nyelvi is biztos, hogy volt. Nos, visszatérve a kérdéskörre, tehát miután így megfogalmazódott bennem az, hogy milyen módon lenne célszerű elkezdeni az etruszk feliratok olvasatát megpróbálni, nagyon gyorsan, tehát itt most komolyan mondom, 2-3 év alatt eljutottam oda, hogy lényegében véve folyamatosan tudom olvasni az etruszk feliratokat, ami nem azt jelenti persze, hogy úgy tudom olvasni, mint amikor mi most előveszünk egy könyvet, és akkor itt kesztelve pillanatok alatt oldalak százait olvassuk el, hanem szép, komótosan, nagyjából ugye, hogy egyébként a rovás feliratokat is olvasni lehet, tehát odafigyelve, nagyon komolyan átgondolva, hogy mit lát az ember, milyen jelek vannak egymás után, de meg lehet érteni a szövegeket.
Mit adtak neked az etruszkok?
Hogy az derül ki az etruszk feliratok olvasatából, hogy az a nyelv, amin az etruszkok beszéltek, az csupa olyan szóból áll, amit mi, magyarok, a mai napig használunk. Ezt persze azonnal úgy lehet fogalmazni, mint ahogy nagyon sokan előszeretettel fogalmazzák is, hogy hát az magyar nyelv az őse az etruszknak is. Na most én ezt nem tartom helyes megfogalmazásnak. Én azt gondolom, hogy közös nyelvet beszéltünk a maga idejében, de a mai magyar az semmiképpen nem lehetett az őse az etruszknak. Inkább azt mondom, hogy a mai magyar az a nyelv, amelyik a legjobban és a legkisebb torzulásokkal megőrizte az egykor közös nyelv működését és szerkezeteit, tehát szavait, aminek következtében tehát én úgy gondolom, hogy egy mai magyar, hogyha elkerülhetett volna az akkori etruszkok országába, akkor nagyon rövid idő alatt értette volna, anélkül, hogy tanulta volna a nyelvet, értette volna, mit mondanak, pontosan úgy, mint ahogy ha ma elmegy egy magyar Erdélybe, vagy éppen a Partiumba, és ott, az ottani tájnyelvet hallgatja, annak egy része szokatlan, mert nem pontosan úgy beszélünk itt Budapesten, mint ők ott. Viszont egy-két nap, vagy esetleg egy-két óra alatt az ember ráhangolódik, megszokja azokat a szófordulatokat, és azt a gondolkodásmódot, ahogyan ők beszélnek, és onnantól kezdve zavartanul érti. Hát így ez lett volna az etruszkokkal is.
Fabó László villamosmérnök hobbiáról hallhattunk beszélgetést, az etruszk rovásírásról.
A felvételt Ámen Zsóka készítette.
Ez a kis futurisztikus zene hangzott el a november közepén megrendezett nemzetközi találkozón. Közel 40 ország, 700 filmszínháza, és Magyarországon az összes Artmozi csatlakozott ahhoz a rendezvényhez, amit az Artmozik Nemzetközi Szövetsége és az Európa Cinema Hálózat kezdeményezésére indítottak el. Ez az egy nap arról szólt, hogy hogyan lehet különböző országok film különlegességeit összehozni, és hogyan lehet egyfajta egységet teremteni legalább a filmművészet terén. A másik indok, ami miatt ezt a témát választottam, az volt, hogy részt vettem egy vetítésen az Art Kino moziban, és ott egy nagyon jó cikket találtam, ami felkeltette az érdeklődésemet Forgács Balázs iránt, aki ezt a cikket írta. Kiderült, hogy a fiatalember szenvedélyesen látogatja a mozikat, és nagyon nagy kitartással feltárja a mozik történetét. És az interjú végére kiderül, hogy nem csak ez az egy szenvedélye van Balázsnak. A Tabán mozi folyosóján ráleltünk egy kiállításra. Mi is ez, Balázs, ez a kiállítás?
Ez a Budapesti Mozitörténeti Alapítványnak a gyűjteménye. Egykor működött összes moziról egy fotó kiállítás, Leporello szinten ilyen spirálba fűzve, és úgy látszanak egymás alatta a nevek így a lapok szélén, hogy kivehető, hogy melyik moziról van szó, és arról a moziról, a mozinak a homlokzatáról, vagy a bejáratáról egy kép, alapítványnak a fotográfusának, Vékás Magdolnának a képei, és a egyéb információk, tehát a régi elnevezései, meg a helyszín, ahol állt, vagy még állnak a mozik, mert egy részük már nem létezik, egy részükben meg már másfajta üzletek, vagy éppen bankfiók működik.
Mit gondol, hogy ezeknek a ártmoziknak, ugye művész moziknak van létjogosultságuk ma?
Van. Főleg azokon a településeken, ahol megmaradt egyfajta igény arra, hogy a magasabb művészeti értékű filmeket megtekintsék, illetve ha tudtak olyan közönségszervezést elérni, például a Békés Csaba, ahol a helyi multiplex moziban háromféle bérlettel nyugdíjas filmklubot hoztak létre, és egy volt moziüzemvezető tartja a filmekkel kapcsolatos beszélgetéseket. Mindhárom bérlet full tetházas. Tehát léteznek ugye nagyobb egyetemi városok, ahol szintén nagy a közönségük, illetve Budapest egy ilyen nagy fellegvára ennek.
Tehát a fiatalok akkor...
Fiatalok és attól, idősek is.
Független attól, hogy ma már ugye az interneten meg minden egyéb helyen hozzáférhető, de hogy megmaradt a mozinak a varázsa?
Interneten hozzáférhető, sok helyen kölcsönözhető az illegális tartalmak letöltése mellett nagyon sok legálisan letölthető filmkölcsönzési lehetőség létezik, viszont többnyire ezek a filmek, amiket az artmozik tűznek műsorra, többnyire az illegális oldalakon sem lehetőek fel.
Mi a varázsa ennek, ezeknek a moziknak?
Én azt hiszem, hogy itt még megmaradtak ezek a régi bevált élmények, hogy együtt élhetnek át.
Tehát a közösségi élmény az, ami...
Igen. Másrészt a egy-két művész mozik még tartja magát ahhoz, hogy a nézőtéren nem lehet enni. Sokan keresik azokat a helyszíneket, ahol nem csörög a popcornos zacskó a néző háta mögött. Van egy kicsike mozi a Parlament és a Jászai Mari tér között, a Cirkó Gejzír, ahol erre egy szlogent is írtak, hogy inkább a kultúrát fogyaszd, és ne a popcorn zacskóval zavard a nézőket, és ez egy fantasztikusan találó küldetés a mozi részéről, hogy megtartsa ezt a...
Tehát azt gondolja, hogy annak ellenére, hogy itt már a mesterséges intelligencia a nyakunkba liheg, illetve hát minden elérhető már interneten, hogy a mozi és a moziban szerzett élmény az változatlanul fennmarad.
Az változatlanul fennmarad. Én jó magam szintén szeretem ezt a csendet, de ugyanakkor a szórakoztató filmekre én ugyanúgy megveszem a popcornt, tehát hogy ez nem idegen tőlem, de a popcornt lehet enni úgy is, hogy az ember zavarja a másikat, meg lehet csendesen is fogyaszt.
Egy picit térjünk vissza a mozik történetéhez, hiszen azokban az írásokban, amiket én megtaláltam a mozivilág oldalon, és nagyon ajánlom mindenkinek ezt a weboldalt, ott nagyon sok szó esik a moziknak a történetéről, és meglepett, hogy milyen régóta működtek elsősorban Budapesten ezek a mozik. Hiszen az Art mozi, Art Kino mozi, az is az 1912-es évtől működik.
Budapesti Lakás című jegyzékben már moziként van fönt ebbe a címtárban. A 20-as évekre egyébként jellemző, főleg az elejére ott volt egy ilyen mozirevízió. Gazdag zsidó-magyar üzletemberektől azért elvették a mozikat, és főleg hadirokkantaknak.
Mármint az üzemeltetést?
Az üzemeltetést, igen, és kiosztották a hadirokkantaknak.
Milyen ismeretségekre tett szert mozi történet feldolgozása, meg a mozik kapcsán?
Nagyon sok mozis szakemberrel, tehát a Magyarországi Mozisok Országos Szövetsége és az Art Mozi Egyesület tagjaival, illetve szerintem a Magyarországon működő mozik 95%-ával jó kapcsolatot ápolok. Készséggel is segítenek egyébként információkkal ellátni. Egy-egy cikk írásakor, tehát viszonylag könnyű dolgom van. Az a fajta gyűjtő munka, illetve gyűjtemény, amit én véghez vittem, az nekik hiánypótló volt. Volt olyan helyszín, ahol a helytörténeti gyűjteménynek a helyettesével találkoztam, meg a régi mozigépésszel, meg még két hölgy eljött, és mint valami titkos találkozó egy magánlakásnak a hideg előszobájában.
Füstös szobákban.
Igen. Tették még hozzá azt, amit az újságokból nem sikerült kinyerni. és amikor megíródott és felkerült az oldalamra, akkor a helyi újság rögtön lecsapott az alkalomra, hogy azt tenném még hozzá, ami nagyon érdekes, hogy ebben is viszonylag könnyű dolgom van, mert és így volt ez Balatonlellével kapcsolatban. Fotóztam a régi mozi épületét kívülről, ami most egy festék volt, és oda rohant hozzám egy bácsi, hogy hú, hát a két házzal arrébb megy, akkor ki tudja faggatni, az ő anyukája volt a jegyszedő, és hogy el tudja mondani, hogy, és akkor elmutogatta, hogy látja, ott az épületen van egy régi bevakolt ajtónak a helye, az volt a mozinak a bejárata, és akkor fotózza le, ez volt itt a küszöb, tehát hogy Zalalövőn a régi mozigépészt sikerült megszólaltatnom, aki egy kissé zárkozott és hirtelen ember, de ahogy így eljutottam a helyszínre, mert ugye ezeknek a történetkutatásoknak az is lényeges része, hogy olyan emberek is megszólalnak benne, akik soha nem beszéltek azokról a dolgokról, amiket az újságok leírtak, és hogyha ők meghalnak, akkor viszik a titkaikat a sírba, és hihetetlen nagy lelkesedéssel tudnak olyankor beszélni, amikor elönti őket a nosztalgia, hogy Makón egy olyan 90 éves mozigépésszel beszélgettem, akinek a mestere még a néma filmes korszakban vetített az 1920-as években.
De hát ez ilyen megszállottság kell, mint amilyen magáé.
Ez egy olyan hobbi, ami a munka mellett egyfajta elvonulást is jelent.
Mármint, hogy a mozdonyvezetés.
Hát a mozdonyvezetés mellett, tehát hogy kell az embernek egy teljesen másféle elfoglaltság is ahhoz, hogy a munkájában meg tudjon újulni.
Az interjú végén állítsunk emléket Dízinek, aki Tapolcai mozi üzemvezetője volt 1979 és 2005 között. Kertész Károlyné, Bárány Déli báb. Ő volt Dízi, aki ennek a mozinak, a kis mozinak a lelke volt. Az utókor egy kis termet nevezett el róla, és azóta a Dízi teremben nézik a tapolcaiak a legújabb filmeket. A mozivilág alapítójával, Forgács Balázzsal Torda Judit beszélgetett.
Ha már a mozinnál tartunk, hallgassuk meg, hogyan zajlik egy casting.
Mai vendégem Orbán Andrea, a Casting Playground-nak a vezető asszonya, aki itt a Lánymens utcában üzemelteti a cégét. Szeretném, hogyha mesélne erről a cégről.
Igen, mi úgy jöttünk létre, most már több mint 20 éve működünk, hogy én egy kicsit véletlen folytán kerültem a filmiparba. A férjem gimnázium osztálytársa volt a Herendi Gábor filmrendező, és én, mint frissen végzett közgazdász, egy pici gyerekkel kerestem azt a területet, ahol szívesen dolgozni, és én a Gáborhoz kerültem annak idején rendezőasszisztensnek. Tehát én ott mellette tanultam ki ezt a szakmát, vagy kóstoltam bele ebbe az egész filmkészítés dologba, és nekem nagyon megtetszett. És ott kezdtem el a castinggal is foglalkozni, tehát nekem az egész filmgyártás részből a casting volt a legizgalmasabb, vagy azt úgy éreztem, hogy az a leginkább nekem való dolog, hogy volt érzékem megtalálni a szereplőket. Ez még a Valami Amerika megszületése előtt történt, és amikor oda mentem, elég hamar megcsináltuk a Valami Amerikát, ami hát akkoriban egy ilyen hihetetlen nagy siker lett, borzasztó sokan nézték meg Magyarországról. És én a Gábornál dolgoztam egy, hát több mint 10 évig, és akkor Gábor cége is ott átalakult, ő kiment kicsit Amerikába, és engem pedig elkezdtek keresni más cégek is, külföldről is, itthon is. És először béreltünk egy kisebb helyet a Bajza utcában, és utána kerültünk ide jó pár évvel a Lágymányosiba. És hát most már azért egy nagy múlttal rendelkező cég vagyunk. Sok mindenbe keresünk szereplőt, játékfilmtől kezdve, reklámfilm, reklámfotózás, több mint 50 ezer ember van az adatbázisunkban, nem csak színészek, hanem amatőr szereplők is, felnőttek, gyerekek egyaránt, modellek, táncosok, mindenféle nemzetiségű ember. Úgyhogy nagyon, nagyon izgalmas, nagyon hektikus terület ez, de már hozzászoktunk ahhoz, hogy mi igazodunk mindig a megrendelőnek a igényeihez, mind időben, mind pedig a kéréseket illetően.
Hogy került ez köztudomásúvá, hogy maga ezzel foglalkozik?
Igazából úgy kezdődött, hogy mi sokat dolgoztunk akkoriban külföldre, főleg a környező országokban, reklámok tekintetében, Csehország, Szlovákia, Románia, sokszor Ausztriába is, és ugye velük mindig én leveleztem, tehát én tartottam a cégtől a kapcsolatot. És amikor a Gábor abba hagyta, vagy hát így ez a cég, mint az ő cége, mint olyan, ez így feloszlott, és ő mint rendező tevékenykedett tovább, akkor továbbra is nekem írták az e-maileket. És akkor én mondtam, hogy hát az a cég már nincs, de én vagyok, hogyha kellek, tehát én tudok segíteni, csak egy más keretben. És valahogy híre megyenek a dolognak, nem olyan nagy szakma ez. És akkor volt, aki ismert engem a Gáboron keresztül, hogy én csinálom, itteni cég felkeresett. Szerintem szájról szájra adják az emberek ezt a dolgot, és úgy beindul magától.
Most említette, hogy 50 ezer ember van az adatbázisban. A megrendelő ilyenkor, amikor szereplőket keres, akkor gyakorlatilag elmondja, hogy mit szeretnek.
Úgy történik, mondjuk reklámfilmről van szó, hogy van egy úgynevezett storyboard, ami tulajdonképpen lerajzolja, vagy leírja, néha rajzos, néha csak írott formában van, ahol a rendező leírja a koncepcióját az egész filmmel kapcsolatban, ami tartalmaz mindenféle dolgot, helyszínt, berendezést, és szereplőket is, és stylingot, zenét, mindenfélét. És általában ebben megjelennek a szereplők, sokszor kapunk képet is arról, hogy körülbelül hogy képzeli el ezt a szereplőjét, de van olyan film, amiben 20 szereplő van, hogy milyen legyen az a 20 éves lány, milyen jellegű, milyen karakterű. És akkor nekünk az az első feladatunk, hogy a rendezőnek leválogassuk ebből a mi adatbázisunkban levő sok-sok emberből, mondjuk azokat a lányokat, mondjuk ha egy szereplőt kiragadunk, akik körülbelül ilyesmi külsővel rendelkeznek, és akkor általában az van, hogy egy karakterre mi legalább behívunk 20-25 jelöltet ide hozzánk, és akkor van egy reklámfilmben tervezett jelenet, amit el is kell játszatnunk velük, fölvennünk, és utána ezt az anyagot, amit felvettük, ezt prezentáljuk a rendező elé.
De most gyakorlatilag itt leforgatják azt a jelenetet, amit szeretne a reklámfilmes, a rendező?
Tulajdonképpen igen. Nyilván egész más, hogyha egy rendező instruál egy színészt vagy egy szereplőt, de mi ezt a jelenetet lejátszatjuk vele itt egy sima, homogén, szürke háttér előtt, de az kiderül, hogy mondjuk az illető arra felmetett reakcióra vagy játékbéli finomságra alkalmas-e, meg fog-e felelni a forgatáson majd.
A forgatásra ezek a felvételek elkerülnek a rendezőhöz, és akkor a rendező válogat ezekből mondjuk abból a 20 felvételről, 20 személyről, akik itt megjelentek?
Hát ez választ hárman, azt mondja neked, ez tetszik, A, B, C opció, és azt a három opciót viszi a megrendelő elé. Van egy úgynevezett PPM, ami azt jelenti pre-production meeting, ahol ott van mondjuk egy ilyen egy megrendelő cégnek az a marketing vezérkara, a rendező, a produkciós tégtől, az operatőr, gyártásvezető, és ott minden szerepre ebből az általunk felvett sok-sok emberből minden szerepre 2-3 opciót visz, és tulajdonképpen a megrendelő az, aki rámutat, hogy a rendezőnek tetsző 3 opcióból neki melyik a legszimpatikusabb, és az lesz az, aki majd a forgatáson részt vesz.
Értem, tehát a rendező is a megrendelőnek átadja.
Hát igen, igen, az utolsó szót ugye a megrendelő mondja ki. Igen. Ebben különbözik a játékfilmtől, tehát hogy ez egy alkalmazott iparág, és az, aki fizet, ugye az mondja ki a végsőt.
A szavaiból azt veszem ki, hogy főleg reklámfilmekkel dolgozom.
Mi 80%-ban reklámokat csinálunk.
És volt olyan is, hogy játékfilmhez is kerestek önök a keresztül?
De nagyon sokszor, persze. Igen.
És ott ugye gyakorlatilag a rendező már kiválasztja a főszereplőket, ilyenkor segédszereplőket, a mellékszereplőket keresnek önöknél?
Sokszor főszereplőket is nálunk keresnek. Tehát nem mindig tudja a rendező, hogy kit szeretne főszereplőnek.
Érdekes.
Hanem van úgy, hogy azt mondja, hogy én egy-két szereplőt már tudok, a többit találjuk meg, de van, amikor a nulláról indulunk, és mindent mi prezentálunk.
És játékfilmben főszereplőt tudna mondani? Olyan játékfilmet, amiben az önök...
Alapvetően az összes valami, amelyik a filmet mi csináltuk, az 1-2-3-at mi csináltuk. Mi csináltuk az HBO-val a terápiára sorozatot, a Mácsai Pállal. Most forgattunk egy megrés sorozatot, ami tele van magyar színészekkel. A Szász Attilának az apró mesék, Berni követ, ezeket mind mi csináltuk. A Kincsem című filmet, ennek mi csináltuk a castinget. A Hunyadiba, ami most jön ki, ott is dolgoztunk nagyon sokat.
És ott milyen szereplőket ott?
Főszereplőket is kerestünk. Igen. Nagyon sok rendező nem tudja a főszereplőjét. Vagy azt mondja, hogy van a fejemben 4-5 ember, de amíg tudtok ajánlani, vagy ismertek olyat, aki erre jól lehet, nézzük meg őket. Mert akkor az is fontos, ugye, hogy a szereplők, akiknek egymással jelenete van, azok működnek-e egymással. Tehát majd megvan-e az a kémia, amitől az a párbeszéd, vagy ez a jelenet működni fog. Mert néha az ember összetesz két jó színész, még sincs meg az a fajta kapcsolat, vagy nem érezzük azt, hogy egymásra tudnak hangolódni. Tehát itt az is fontos, hogy kinek, kivel kell passzolnia. Tehát azt is meg kell nézni a rendezőnek, hogy működnek ők egymás között, és azt szerint is választ.
Ez nagyon érdekes, amit elmondott. Még mondhatnám, hogy maga egy nagyon jó pszichológus is lehetne, mert gyakorlatilag ráérez az embereknek a belső világára, hogy mi van benne, mit lehet belőle kihozni.
Igen, ez egy nagyon, igazából ez nagyon szép kísérlet, mert sokszor az ember nem tudja, és meg is lepődik a végeredményben. Tehát az is, olyan is van, akiről azt gondolnak, nem működnek együtt, mert annyira különböző egyéniségek, és mégis a kamera előtt azt látjuk, hogy ez egy nagyon jó jelenet lesz velük. Tehát és sokszor ott derül ki abban a pillanatban, amikor fölveszük, vagy fölvettük, hogy hú, az jó. Tehát itt valami csoda történt, amit érdemes kiaknázni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Orbán Andreával, a Playcasting vezetőjével, Meskóban beszélgetett.
A 2019-ben hallottunk először a Boldogság óráról. A szeretet ünnepe előtt talán mindenki szívesen hallgatja meg újra ezt az interjút.
A Jobb veled a világ alapítvány koordinátorával, Lengyel Adriennel beszélgetünk.
Nagyon sokszor kívánunk boldog ünnepeket, de boldog születésnapot is, anélkül, hogy végig gondolnánk, hogy vajon mi is a boldogság.
Ha valakit megkérdeznénk, hogy neki mit jelent a boldogság, akkor mindenki más-mást mondana. Ezért is izgalmas ez a téma, és ezért érdekli a pszichológusokat is. A tudomány mai állása szerint a boldogságot szubjektív jóllétnek nevezzük.
Ez egy érzelmi állapot.
Igen, nagyon személyes. Lehet egy ilyen aktuális élményállapot, hogy én most ebben a pillanatban mennyire érzem magam boldognak, és lehet ez egy ilyen általános elégedettség érzés, hogy én az életemmel mennyire vagyok elégedett, mennyire érzem magam egy boldog embernek.
Mit is koordinál ön?
Tulajdonképpen én a Boldogság Óra programunkat koordinálom, ami egy pedagógusoknak és gyerekeknek szóló 10 hónapos program. Nincs olyan megkötés, hogy csak a tanév elején lehet elkezdeni a programot, mert hogy van egy ingyenesen letölthető oktatási segédanyagunk a www.boldogságóra.hu weboldalon, és ott bárki bármikor bekapcsolódhat, letöltheti ezt az oktatási segédanyagot, és ennek segítségével a módszertant átadhatja a gyerekeknek. Viszont lehetséges intézményeleg is csatlakozni a programunkhoz. Egy intézmény eldöntheti, hogy ő beépíti a pedagógiai program tervébe, és vállalja azt, hogy egy éven keresztül legalább egy csoportban tartanak egy boldogságórát egy hónapban, szeptembertől júniusig.
Az órát pszichológus tartja?
Pedagógusok tartják. És ez tényleg azért nagyon fontos, mert hogy ők ismerik a legjobban a gyerekeket, és mindig bátorítjuk őket arra, hogy a módszertant és a gyakorlatokat, a feladatokat mindig a gyerekekre szabják.
Tanítható a boldogság?
A boldogság maga nem tanulható és nem tanítható, hiszen az tulajdonképpen következménye valaminek, ez az érzés maga, viszont a boldogságra való képességünk fejleszthető. Emögött az állítás mögött is tulajdonképpen egy tudományos kutatás áll. Mert Szonya Lubomirsky, orosz származású amerikai pozitív pszichológus nő.
Ő az, aki kitalálta ezt?
Hogyan legyünk boldogok című könyvében írja le eddigi kutatásainak az eredményeit, és a Boldogság Óra program az ő kutatási eredményeire alapul. Ő volt az, aki a kutatócsoportjával összeszedte az eddigi boldogság kutatások eredményeit, és megállapított egy olyan alaptízist, hogy 3 olyan tényező van, ami befolyásolja a boldogság szintünket. Ezek közül az egyik, ami azért elég nagy mértékben, tehát körülbelül 50%-ban meghatározza a boldogság szintünket. Vannak, akik hajlamosabbak arra, hogy több pozitív érzelmet és intenzívebben éljenek át, és vannak, akik viszont kevésbé. Viszont már a gyerekeknél is megmutatkozik egy boldogság szintbeli különbség, és ez a genetikai örökségnek köszönhető. Ez elsőre nem hangzik annyira jól, hogy tulajdonképpen 50%-ban meghatározott az, hogy ki milyen boldogság szintet tud elérni az életében. Szomorú. Azért ugye még mindig van 50%-a, amivel gazdálkodhatunk. Kíváncsi lennék az ön véleményére, hogy hány százalékban határozza meg a boldogság szintünket a körülmény.
A maradék 50%-ból olyan 15%.
Nem is jár messze. 10%. A 100%-ot tekintve azért elég kevés. Van egy olyan általános nézet, hogy a körülményeink sokkal nagyobb százalékban határozzák meg a boldogság szintünket, hiszen pont ezért hajtunk ugye a tárgyak, az anyagi javak megszerzésére. Tehát valahogy azt gondoljuk, hogyha mondjuk a lottó nyernénk, akkor hú, de milyen boldogok lennénk.
A pénz nem boldogít.
Igen, és az igazsághoz ez a mondás áll a legközelebb. Van egy olyan torzító hatás is, hogy mondjuk, hogy nyerünk a lottón, az hirtelen egy ilyen nagy boldogságérzést okoz. Viszont ez nagyon rövid ideig tart, ez a buktatója ennek. Ez nagyon intenzív nagy érzelem, viszont tartósan nem tudja befolyásolni pozitív értelemben a boldogság szintünket, hanem ugye, ami egy ugye genetika, az 50%-ban meghatározott.
10% a környezet, akkor most jön.
Van egy 40%, ami azért elég magasnak mondható, ez a viselkedésünk, a gondolataink, a tetteink, amik meghatározzák a boldogság szintünket. Szonya Lubomirszky és csapata azért örült meg ennek az eredmény, mert hogy ez teljesen irányításunk alatt tartható. Hiszen a viselkedésünkön, a gondolkodásmódokon tudunk változtatni, tudunk új szokásokat kialakítani. Tehát ez az a 40%, ami teljesen rajtunk múlik.
Nagyon sokat kell akkor érte tenni.
Így van. Tényleg be kell építeni a mindennapjainkban olyan szokásokat, cselekvéseket, amik segítenek a viselkedésünkön, a gondolkodásmódunkon változtatni, és viszonylag azért hosszabb ideig is kell ezeket a tevékenységeket végezni ahhoz, hosszú távon hasson a boldogság szintünkre. Hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát persze, hogy boldogtalan vagyok, mert hogy ilyen a főnököm, a családom, ilyen országban élek. Hajlamosak vagyunk egyszerűen erre fogni, és nem látni a saját felelősségünket ebben. Tehát sokkal több energiát bele kell fektetni, de én azt gondolom, hogy megéri. A Boldogság Óra programban ezeket a boldogságfokozó stratégiákat vagy technikákat tanulják meg a gyerekek. Van óvodás, alsós, felsős és középiskolás korosztály számára is kidolgozott módszertanunk, kézikönyvek, munkafüzetek, gyakorlatokkal, feladatokkal, sőt, az online megtalálható segédanyagok között még a tanulásban akadályozott gyermekek részére is.
Játékos a módszer.
Tehát játékos, abszolút egy élménypedagógiai módszertanról van szó, tehát gyakorlatokkal, beszélgetésekkel, dalokkal kiegészítve. Nagyon fontos mindig a beszélgetés. Valaki szeptembertől indítja ezt a programot, akkor rögtön szeptember az a hála hónapja. A boldogság órákon először is beszélgetnek a pedagógusok a gyerekekkel, hogy mit jelent a hála. Picit végig gondoljuk, hogy mondjuk az adott nap, vagy az adott héten miért lehetünk hálásak, akkor az rögtön egy olyan pozitív érzéssel tölt el minket, hogy még hogyha egy negatívabb élethelyzetben vagyunk, akkor is rögtön egy ilyen kicsit pozitívabb érzelem állapotba kerülhetünk, és ez semlegesítheti az adott nehéz helyzetnek a negatív hatásait is.
Milyen érdekes, ez igen. Benne van a napi imákban.
Így van. Kapunk olyan visszajelzést katolikus iskoláktól, ők is ezeket az értékeket képviselik. Igen. Mi a pozitív pszichológia felől közelítjük meg a boldogság kérdését, ők ugye a vallás felől közelítik, és nagyon jól össze tud találkozni.
Hát a hálában mindenképpen.
A következő témakör az optimista szemléletmódnak a kialakítása. Tehát van is egy ilyen gyakorlat, az optimista szemüveg.
Ez egy rózsaszín szemüveg.
Nagyon fontos, hogy nem kell rögtön egy nagyon hurrá optimizmus szemlélettel közelíteni az élet felé, hanem próbáljuk meg elképzelni, hogy egy adott helyzetnek egy optimista kimenete is lehet, és ennek az a következménye tulajdonképpen, hogyha így tekintünk a jövőbe, akkor sokkal nagyobb erőfeszítést vagyunk képesek tenni az adott cél elérése érdekében, mert hogy hajt minket az a motiváció, hogy elképzeljük, hogy ez a cél megvalósul. Ha egy adott folyamat van, azt gondoljuk, hogy ennek egy negatív kimenete lesz,
akkor sem fog sikerülni,
akkor nem is tesszük bele azt az energiát, és be is igazolódhat ez az előfeltevésünk. Amit mi a Boldogság Óra programban szintén mindig hangsúlyozunk, hogy ugye van 9 olyan témakör, amit a gyerekek végigvesznek, de a 10. hónapban egy picit visszatekintenek. Mi úgy hívjuk, hogy boldogság koktélt össze tudnak állítani, amiben kiválasztják azokat a témaköröket, stratégiákat, amiket aztán ők hosszú távon szeretnének alkalmazni.
Hajlandók együttműködni ebben a gyerekek.
Igen. Minden fiatalabbak, annál fogékonyabbak. A felsős, illetve a középiskolás korosztályban azért persze egy picit nehezebb. Nagyon fontos itt azt is megjegyezni, hogy a pedagógusok is önkéntesen csatlakoznak a programhoz, és nem lehet kötelezővé tenni, hogy valaki boldogság órát tartsana.
Milyenek a tapasztalatok? Beszámoltak már erről pedagógusok?
Nagyon, igen. Nagyon sokszor azt említik, hogy a boldogság órák hatására érezhetően jobbul az osztályközösség. Mi mindig az ELTE pozitív pszichológia kutatócsoportjának segítségével mérjük a boldogság órák hatékonyságát. Azt mondhatjuk, hogy azok a gyerekek, akik boldogság órákon vesznek részt, sokkal kitartóbbak, kreatívabbak, többször élnek át flow élményt, és magasabb az önbecsülésük.
Ez már boldogság.
Ez abszolút. Ezek tudományosan bizonyítható eredmények. Nem csak a gyerekek érzik magukat jobban. Ahogy a pedagógusok feldolgozzák a módszereket, készülnek, megtartják az órát, látják annak a pozitív eredményét, ez rájuk is visszahat. Én azt gondolom, hogy sokkal boldogabbnak érzik magukat.
Mi is ez a Jobb veled a világ alapítvány?
2014-ben indult útjára. Az alapítvány azt a célt tűzte ki, hogy általában az emberek boldogság szintjét emeljük egy kicsit a tudatosság eszközeivel.
Kik az alapítók?
Bagdi Bella, ő a Jobb veled a világ alapítvány elnöke, ő az egész Boldogság program és a Boldogság óra program megálmodója. Neves szakértők csatlakoztak a programhoz, így például a professzor dr. Bagdi Emőke, a programunk fővédnöke, a könyveinknek a társszerzője is. És professzor dr. Olá Attila, az ELTE pozitív pszichológia kutatócsoportjának a vezetője, pedig a tudományos szaktanácsadója a programnak. Nagyon sok eredményt értünk már el. Például a Boldogság Óra programhoz is több mint 1000 intézmény csatlakozott. Vannak felnőtteknek szóló programjaink is, kis klubtalálkozókat tartanak a kihelyezett képviselőink. Hogyha esetleg valaki kíváncsi lenne a programra, hogy nyugodtan látogasson el a www.boldogságóra.hu weboldalunkra, és ingyenesen elérhető segédanyagokat tud letölteni, illetve tájékozódni tud részletesen is a programról.
A riporter Somogyi Ágnes volt. Boldogságot érzi a mindennapi munkájában és a hobbiában is a következő beszélgetőtársam.
Egy-két hónappal karácsony előtt indítani egy gyerekkönyvkiadót, ehhez kell egy bizonyos fokú vagányság. Mondjuk talán úgy, főleg akkor, ha valakinek van egy fix állása. A mai vendégem Fenyvesi Orsolya, aki a Babilon kiadónál. Hát mondhatnánk azt, hogy mindenes.
Mindannyian egy kicsit mindenesek vagyunk, igen. Főleg szerkesztő.
Igen, de közben meg verset írsz, gyerekkönyvet írsz, fordítasz, szóval sok minden belefér. És ehhez hogy jött, hogy most egyszer csak egy kiadó? Mégpedig úgy, hogy két fős a kiadó.
Nekem a könyv a legnagyobb szenvedélyem. Tehát én ugye mindenek előtt költőnek tartom magamat, és az egyik legelső versem is arról szólt, hogy én mennyire szerettem a könyveket. Az volt a címe, hogy a könyv a mindenem, és felsoroltam, hogy pontosan milyen okok miatt. Úgyhogy nekem valóban egy áldás, hogy abból áll az életem, hogy szerkesztek, fordítok, írok, könyveket kutatok fel a Babylon kiadónak, én foglalkozom a külföldi jogokkal.
Tehát ez azt jelenti, hogy kutatod, hogy te választasz ki, vagy ajánlasz a kiadó felé.
Ajánlok, igen. Én járok ki, persze más kollégákkal karöltve, de a frankfurti könyvvásárra, a bolonyai gyerekkönyvvásárra, és akkor ott töltődöm és inspirálódom. És hát van egy olyan szegmens a könyvkiadásnak, ami nem piacképes igazán. Viszont pont ez a szegmens, ami engem a legeslegjobban izgat, ezek a költői képes könyvek, a művészeti könyvek, ugye, akkor a kicsit talán furcsább, elvontabb témájú vagy illusztrációjú gyerekeknek és felnőtteknek szánt könyvek. És ezekben én már nagyon-nagyon régóta szerelmes vagyok. És az teljesen érthető, hogy mondjuk egy piaci alapon működő kiadónál ezek miért nem működhetnek, de úgy mindig szomorkodtam, hogy ezeket én úgy hazahoznám, meg így mögéjük állnék. És akkor a gyerekkori barátnőm egyszer csak így rávágta, hogy hát akkor csináljuk meg. És létrehoztunk egy céget az ő kezdőtőkéjével, meg az én lelkesedésemmel, és elindultunk kettő könyvvel.
És ez lett a Két Hold
kiadó. Ez a Két Hold kiadó, azért lett ez a név, mert nekünk egy hold nem elég. Úgy éreztük, hogy ez a név érzékelteti, hogy ezt az én örökös sóvárgást arra valami többre, ami szerintem minden könyvszerető emberben ott munkál. Úgyhogy igen, tehát hogy most ez egy ilyen hobbi tulajdonképpen, a nem létező szabadidőnkben csináljuk, tényleg nagyon-nagyon lelkesen, és igyekszünk építkezni, és nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha még sok könyvet kiadhatnánk. Ezeknek a nagy része magyar szerzőkkel folytatott együttműködések eredménye lesz, azért mondom az együttműködés, mert én ezt a részét is nagyon szerettem, amikor együtt lehet gondolkozni egy könyvön. Az egyik első kötetünk, ez a Kovács Ágónak a zsebkönyve, ott is az Ágóval, neki volt egy fantasztikus ötlete, a saját gyerekeit csinálta meg, és csinált rájuk ilyen zsebeket, volt egy ilyen leporelószerű kézzel készített kiadványa, hogy mi van az ő zsebükben, és akkor ez így ugye átvitt értelemben is, hogy mit hordozunk magunkkal, vagy mi az, ami fontos nekünk. És ebből készítettünk végül közös ötletelések során egy böngészőt, amiben a különböző szereplők láthatók, de a barlangnak, meg a fának is van itt zsebe, meg nem csak a gyerekeknek, de az ördögnek és az angyalnak is, és ezek a szereplők egyébként még össze is kötődnek a tárgyaik révén, amit többszöri olvasás után lehet megérteni, vagy elgondolkozni rajta.
És a rajzokat ki csinálja hozzá?
Ez a Kovács Ágó, tehát ez az ő szerzői. Ő egy fiatal grafikus, illusztrátor, egy csupa szív lélek ember, és ez a teljes egészében az ő munkája. Tehát én ezt szerkesztőként így egyengettem, meg együtt ötleteltem vele, és ez fantasztikus jó érzés volt együtt készíteni, vagy ott bábáskodni e fölött, de ez egy az egyben a Kovács Ágónak a zsenialitása és stílusa.
És a másik?
A másik könyvünk pedig ez a Térkép bárhova cím, mert kiadott, hát ezt nevezzük mondjuk artbooknak, de szoktuk mi ezt nevezni felnőtt böngészőnek, vagy merengőnek.
Mert?
Azért, mert ebben csak képek vannak. Ennek az az alapja, hogy felkértünk 32 grafikust, illusztrátort, képzőművészt, hogy a térkép témában küldjenek be valamit, és szándékosan nem volt szigorúbb megkötés, mert erről szerettem volna egy ilyen képes antológiát, hogy mi mindenhez tudunk mi utat találni, hogy milyen sok mindenhez tudunk térképet rajzolni. Mindig van egy ilyen... Ez jó lenne, hogyha sorozat lenne, mert az volt az elképzelés, hogy ugye a gyerekek mindig imádnak térképet rajzolni. Ez mindannyiunk rajzolt ugye kincses térképet, meg egyebeket, és hogy... De ez a fajta a rátalálás vágya dolgokra, ez később is ott van bennünk, és én ezt akartam megmutatni, hogy mennyire sokféleképpen lehet, és itt aztán tényleg minden van, az absztraktól elkezdve vannak egészen ilyen gyerektérképrajzszerűek, de vannak benne utak egymáshoz, a Rófusz Kinga, ott egy férfi meg egy nő alak találja meg, vagy a testünkben futó idegek is egy ilyen térkép, tehát azt hivatott bemutatni, hogy mindenhez lehet térképet rajzolni, bármihez találhatunk utat.
Tehát azáltal, hogy nincsen szöveg, mindenkinek a fantáziájára van bízva, hogy mit mivel köt össze?
Igen, ezek egy kicsikét ilyen aktívabb befogadói attitűdöt tételeznek fel, tehát hogy itt nincsen erénk rakva, ezt nézegetni kell, vagy lehet, nem kötelező tovább gondolni. De itt az is volt az elképzelés, hogy egyébként, hogy vannak benne ilyen gyerekvilágból származó rajzok, meg kifejezetten, amik a hagyományos képeskönyveknek a világát hozzák, de hogy a gyerek, aki azt a kezébe fogja, találkozik egy kicsit felnőttesebb, vagy mondjuk ilyen képzőművészeti színvonallal, akkor ahhoz is tudjon, vagy megpróbáljon kapcsolódni. És ez működik, vagy ebből a gyerekeinken teszteltük, de ők elgondolkoztak egészen komoly munkákon is, amik ebben a könyvben vannak. És a komoly alatt itt most nem azt értem, hogy egyébként, mert szerintem a mese is véresen komoly, és a varázslatos képek is nagyon-nagyon komolyak, csak azért ők valamire kondicionálva vannak, és az nem feltétlenül a kortárs művészet.
De ez magában rejti akkor azt is, hogy ahányszor előveszi a gyerek a könyvet, vagy bárki a könyvet, akkor amilyen hangulatban van, az szerint változtathatja is, hogy mit mihez köt.
Igen, ez egy ilyen inspiráció forrása mindennapokhoz igazából. Tehát valahogy azt képzeltem el, hogy akinek ez ott van az asztalán, ha csak egy kicsikét így úgy érzi, hogy hiányzik belőle a lelkesedés, vagy a fűtőanyag, akkor esetleg belelapoz. De az is lehet, hogy igen, hogy tovább gondolja. Nagyon szuper lenne, hogyha ezt folytathatnánk majd egyébként, és az lenne a terv, hogy hasonló ilyen gyermeki elképzelés, de gyerek és felnőtt válaszok születnének.
Ezek. És ezek, ahogy így mondod, feltételezi, illetve elvárja, hogy a szülő és a gyerek együtt foglalkozzon vele?
Van, amelyik gyereknek én is tapasztalom, szüksége van arra, igen, hogy ott legyen veled a szülő ilyenkor, és vannak azok a típusok, amilyen egyébként én is voltam, aki egyszerűen csak oda megy a könyvespolc mellé, és magányosan nézegeti a könyveket órákon keresztül. De akár igen, és egyébként ezért aztán hatványozottan nehéz egyébként ennek piacot találni, mert én azt tapasztaljuk egyébként a Babilon kiadónál, és ahol ugye főállásban dolgozom, hogy az embereknek nincs ideje, az a jobbik eset, ha nincs ideje, vagy kedve igazából ebbe egy időt fetszölni. Tehát a lehető legegyszerűbb mese, ami úgy adja magát, azt egyszerűbb a gyerek kezébe adni, mint leülni és együtt lapozgatni. Egy kicsit mi beleálltunk ebbe, hogy ezt talán visszahozzuk, ahogy abba is, hogy az ilyen művészeti illusztráció is, vagy hogy majd szeretnénk később ezzel foglalkozni, mert én azt látom, hogy itthon még mindig az illusztráció az elsősorban a szöveget segíti megérteni. Tehát, hogy sokszor az illusztrátorok egyszerűen lerajzolják, ami igen, és az pedig az lehetne ugye a társa, tehát hogy az én elvonatkoztathatna, kinyithatná a szöveget ezer másik irányba.
Hát de önmagában is a képek egy stílus irány felé elvihetik a gyerekeket. Vagy beleszeret, vagy nagyon nem tetszik neki, és másfélét nézted. Azt hiszem, a klasszikus mesekönyvek már, tehát a Grimm meg ilyesmi, azok sokkal kevésbé kötik már le a gyerekeket. Meg azok a fajta rajzok, amik abban vannak.
Igen, bár egyébként van érdekes, hogy van egy időszak, most a lányomnak is volt, amikor népmeséket akart hallani, és akkor népmeséket szolgáltattam természetesen, de nem is gondoltam, hogy ez... De volt egy időszak, amikor feltámadt benne erre az igény. Viszont ezek a... Most szerencsére azt látom, hogy egyébként ugye több kiadó beleállt már a csendes könyv, vagy Silent Book kiadásba, a Csimotától elkezdve
azt
most...
Azt jelent?
A csendes könyv az, amiben egyáltalán nincsen szöveg, tehát csak a képeken keresztül mesél. És most látom, hogy több kiadó is... hisz ebben, nyilván hisz benne, hogyha kiadja, és most majd alakult már egy másik új kiadó is, akik csak csendes könyveket szeretnének kiadni, ami meg különösen izgalmas, ugye, hogyha egyáltalán nincsen szöveg. Tehát ott valahogy szerintem a gyerek is saját magát képezi meg. Hát saját magát gondolja bele, vagy gondolja újra, vagy... Tehát az egy olyan aktív, az egy olyan, mint ugye, nyitott végű játékok, ugye, ami nem szerettem azt a kifejezést, hogy fejleszt, mert nem a gyerek csak játszan akár, nem kell, hogy mindig közben tanuljon valamit, de ez az aktív részvétel a képzeletnek a játékaiban, ez szerintem ez olyasmi, amit magával visz majd egész életben.
Hát igen, és azt később más területen tudja használni, hogy bele tud képzelni dolgokat. Ez olyan, mint amikor mi voltunk gyerekek, akkor én azt próbálom most az unokáimmal is, hogy felhőket, hogy ki mit lát benne. Az is olyan, ami egyrészt a felhő is változik, másrészt az ember hangulata is.
Igen, és ez azért olyan érdekes játék, mert olyankor az ember egy kicsit azonosul azzal, ami nem önmaga. Tehát a minket körülvevő dolgokkal, hogy belelátjuk magunkat, vagy kivetítjük saját magunkat. A felhőkre, vagy akár a másik emberre, vagy a könyvnek is valahogy szerintem egy az együttérzés.
A saját alkotásaidat is szándékozott majd ebbe a sorozatba behozni, vagy lehet egyáltalán a saját kiadásaidba, vagy az marad a Babilonba?
Igen, nem érzem elegánsnak, hogyha az ember úgy saját magát adja ki, bár egyébként most errefele úgy látszik, hogy ezt mégis így újra gondoljuk, különösen a piaci helyzetnek az, ami a szerzőknek jut abból, amit ugye alkotnak. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy egyáltalán az író az hivatott-e bármilyen bevételre a munkájából, de nem, tehát hogy én nem a saját könyveimet szeretném itt kiadni, hanem másokét. Tehát én is szeretnénk ezt a varázsos könyveket hozni felnőtteknek és gyerekeknek, olyanokat, amik úgy elveszejtenek minket egyfajta ilyen jó értelemben.
Hát ez egy nagyon izgalmas dolog, és remélem, hogy nagyon nagy siker is lesz, hogy legalább akkora, mint a te lelkesedésed, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Könyves Jorsajával Kéri Júli beszélgetett.
A kiadó könyveit az interneten rendelhetők, illetve ott megtalálhatók azok a helyek, ahol személyesen is kaphatók a kiadványok. Elérhetőségük kétholdkiadó.hu. Ezzel végéhez értünk mai magazinunknak. Ezt az adásunkat mához 4 hétre ugyanitt, ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden köztes héten szerdán 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetők vagyunk a Civil Rádió archívumában és a Facebookon is. De hallgathatnak minket podcast oldalunkon is. Ennek címe anchor.fm/60-túl. Békés, szép ünnepet kívánnak a mai magazin készítői, Ámen Zsóka, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes, Torda Judit. Nevükben is elköszön a szerkesztő, Kéri Juli. Viszont hallásra mához 4 hétre, már az új évben, 2025. január 4-én.